Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat, és énekeljük 445. számú dicséretünket, annak minden versét. 445. számú dicséretünket énekeljük végig, így kezdődik, szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy lett pünkösd, és azóta újra és újra lehet emberi szívekben, életekben pünkösd. Köszönjük, hogy semmit nem változott a te módszered, ahogyan te a te lelkedet adod. Változatlanul ugyanazon az úton jössz. Köszönjük, hogy a mi életünkbe is akkor következett be a pünkösd, amikor hallgattuk az igét, világossá lett a te rólunk szóló beszéded igazsága. Megbántuk a bűneinket, bocsánatot kértünk rá, és a te felszabadító szavad nyomán új élet kezdődött bennünk, a te életed, Jézus, és veled együtt kaptuk a Szent Lelket. Köszönjük, hogy így volt az első tanítványok életében is, és így van azóta is, és így lehet mindenkinek az életében is. És te bátorítasz bennünket, hogy kérjünk Szent Lelket, hívjunk az életünkbe téged, Krisztus Jézus. Ezt tesszük. Amen. Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből olvasom, annak az első három versét. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ülnek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. Kedves testvérek, a Szentlélek a Jézus lelke. Jó lenne, hogyha valamiképpen ezt úgy memorizálnánk magunkba, hogy komolyan is vennénk. Hogy a Szentlélek a Jézus Krisztus lelke. Azt mondta az Úr Jézus az ő tanítványainak, hogy elmegyek, és többé nem láttok engem, de elküldöm hozzátok a Szent Lelket, aki belőlem vesz, és rólam tesz bizonyságot. Elküldöm a Szent Lelket. Azt jelenti ez, testvérek, hogy test szerint Jézus többé nincs velünk. Senki nem látja, csak majd mikor visszajön ítélni élőket és holtakat. És Jézus mégis jelen van lélek szerint. Ezért mondhatja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeteig, holott azt mondta, elmegyek és többé nem láttok engem. Elmegyek és többé nem láttok engem, mégis veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Méghozzá lelke által. A Szentlélek Jézus lelke. Ennek a csodálatos és különleges Szentléleknek a munkájáról a Szentírás három képet is használ, és erről szeretnék egy kicsit tanító jellegű ige magyarázatot mondani előttetek. Három képet is használ arról, hogy milyen a Szentlélek munkája. A most olvasott pünkösdi történetben ebből a háromból kettő ott van, és a Szentlélek munkáját ebben a két képben egyrészt a szélhez hasonlítja, másrészt a tűzhöz. De van még egy harmadik is. Szeretnék ma e három kép alapján, amelyikben a Szentlélek munkáját képes beszédben mondja el Isten igéje, beszélni a lélek munkájáról, amelyik olyan, mint a szél, olyan, mint a tűz, és mondom már a harmadikat, olyan, mint a víz. Ezeket a képeket használja Isten igéje a Szentlélek munkájáról. A pünkösdi történetben az első kettő van, a szél és a tűz. A Zsoltárok könyvében olvassuk ezt az ígét, hogy jön a mi Istenünk, nem hallgat, előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Tűz és szél. Maga Jézus Krisztus is a szélhez hasonlította a Szentlélek munkáját, akkor, amikor Nikodémussal beszélgetett. Ugye ez az az ember, aki éjszaka megy Jézushoz, az örök üdvösség felől érdeklődik, és lezajlik egy beszélgetés, és aztán Jézus beszél arról, hogy a Szentlélek olyan, mint a szél, azt mondja, hogy fú, ahova akar. A zúgását hallod, de azt sem tudod, hogy honnan jön, és azt sem, hogy hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Mire utal ez a kép, hogy a Szentlélek olyan, mint a szél? Mire utal? Soha nincs véletlenül, ha Isten ígéje itt közelebbről most Jézus használ egy képet, hogy valamit kifejezzen. A soha nincs véletlenül. Azzal mindig valami többet akar elmondani annál, mint amit elsőre hallunk. A Szentlélek olyan, mint a szél. Először is arra utalít Jézus, hogy a szelet nem látjuk, a munkáját azonban megtapasztaljuk. Isten szent lelkét az ember nem látja, de a Szentlélek munkája, ha munkálkodhatott, mindig látható. Magát a lelket nem látjuk, az elvégzett munkája azonban mindig letagadhatatlanul látható. Igen, a szelet sem látjuk, de azt, amit elvégez, azt bizony látjuk. Negatív értelemben is, most számtalan olyan híradás érkezett ezekben a napokban hozzánk, amikor láttuk negatív értelemben, hogy nem látta senki, hogy honnan jött a szél, hogy hova ment, de átment egy falun, átment egy utcán, és az utcába az előkerülő házak közül néhányat, amelyek fölött átment, letarolt. A munkája látható. De pozitív értelemben is így van. Gondoljuk el, hogy egyre többen használják a szél energiát. Az, hogy a szél erejét befogják lapátokba, hogy az energiát termeljen. Nem lehet látni a szél munkáját. Mégis az eredménye mérhető, nagyon valóságosan. És akkor vonjuk le a képből az első konzekvenciát. Testvérek, mindenkin meglátszik, ha a Szentlélek munkálkodott benne. Ez legyen az első konzekvencia. Meglátszik. Az eredmény meglátszik. A szél maga láthatatlan, de bármit meg tud mozdítani. Játszik könnyedséggel, képes rá. Milyen furcsa, amikor kimondom, hogy a szél ereje. Gondolkozzatok rajta, hogy milyen furcsa a szél ereje. Hiszen annak van ereje, amit látunk és tapasztalunk. A víznek van ereje, látjuk. A vasnak van ereje, a fának van ereje, de a szélnek ereje. És mégis nincs semmi, amit a szél ne tudna megmozdítani. Olyan ereje van. Láttam olyan félelmetes képet, amikor egy hatalmas forgószél közepébe, sok minden mellett egy kamion pörgött. Sok méter magasan fent a levegőbe, mint egy papírdarab. Hihetetlen ereje tud lenni a szélnek. Testvérek, amikor Jézus ezt a képet használja, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek előtt nincs lehetetlen, nincs akadály. Ahogy a Szentlélek egy házsort elborít, vagy egy kamiont játszik könnyedséggel forgat, ne higgye senki, hogy van valami, ami a Szentlélek számára lehetetlen. Mindent el tud mozdítani a Szentlélek. És akkor most mondom az igei példákat. A Szentlélek képes a legkeményebb emberi szívet egészen átformálni. A legkeményebb emberi szívet is. Talán ma vagy tegnap láttam a híradóba, hogy indult egy nagy vonatos küldöttség ki Erdély országba a Szentlélek nagy ünnepére, a búcsújárásra, és az egyik megszólított, belenézett a mikrofonba, és azt mondta, én ateista vagyok. Én nem hitből megyek, mint ez a néhány százezer ember, én ateista vagyok, de jó kis buli az, ilyen együtt vagyunk. Tulajdonképpen meg se lehet ütközni rajta. Mindnyájan ilyen kőszívű emberek voltunk. És milyen csoda történt, amikor Isten lelkének hatalma által a mozdíthatatlan, hitetlen, kemény kőszívünk mégis megváltozott. Most gondolj olyanra vagy olyanokra, akiknek a megtérése, a szíve megváltozása emberileg szólva lehetetlennek látszik. Azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek olyan, mint a szél. Mindent ki tud mozdítani, mindent át tud mozdítani, mindent egészen át tud formálni. Nincs az a kőszív, amelyikkel a Szentlélek tehetetlen lenne. Hidd el! És hidd el elsőrenden önmagad miatt. Gondoljatok a félő tanítványokra, milyen bátor hitvallók lettek, és néhányan mártírok. Mártírok, meghaltak. Aztán a Szentlélek előtt nincs akadály, és a legrejtettebb bűnöket is napfényre tudja hozni. Hát ha van valami, amit soha nem akarunk, az az, hogy világosságra kerüljenek a bűneink. Igaz? Ha van valami, amit semmiképpen nem akarunk kimondani, amit el akarunk rejteni, amit titokba akarunk tartani, azok éppen a vétkeink, a gyalázataink, a bűneink. Szentlélek előtt nincs akadály, hogy felszínre hozza belőlünk. Emlékeztek arra a beteg asszonyra, aki Jézust érintette, és a betegségéből meggyógyult, és akkor Jézus megfordult, és ránézett, és azt mondja az ige, és elmondott Jézusnak őszintén mindent. Ez a Szentlélek hatalma, hogy a legrejtettebb bűneinket is napfényre tudja hozni, hogy el tudja bennünk végezni azt, hogy mégiscsak kimondjam, mégiscsak megnevezzem. Sokan azért toporognak az örök élet kapujába, azért nem tudnak megtérni, azért nem tud előrébb jutni az életük, mert bár a lélek szorongatja őket, de még ellenállnak, hogy egyszer Jézus elé napfényre hozzák, mit rejteni akarnak egy életen át. Szentlélek előtt nincs akadály. A legkétségbe esettebb embert is meg tudja vigasztalni. Hogy mennyire így van ez, gondoljátok csak el, hogy az ember fölébred egy reggel, és tudja, hogy ez egy kínos, keserves napja lesz. Kórházon megy egy olyan vizsgálatra, hogy lehet, hogy valami nagyon rosszat hall. Olyan dolog fog történni vele ezen a napon, amitől fél, remeg, retteg, és szeretné, hogy túl legyen rajta, vagy soha ne legyen ez a nap igazán az övé. És akkor kezébe veszi az igét, és elkezdi olvasni. És aztán elkezd beszélgetni az igeolvasás után Istennel. És elkezd benne munkálkodni Isten lelke. És azt a csodát éli át, hogy miután Isten előtt őszintén kitárt mindent, mindazt, amitől borzalmasan félt, nyilván nem véletlenül, attól egyszer csak szabad lesz, és föláll úgy a reggeli csendességéből, hogy mindenfajta félelem nélkül indul a félelmesnek látszó napjába. Ugye milyen csodálatos, mikor az emberrel ez megtörténik? Amikor ez nem papi beszéd, hanem valóság. Amikor átéri, hogy a Szentléleknek nincs akadály, a leg nyomorultabb körülmények közé menve is megvigasztal előre és felszabadítja a szívemet. Vagy hallgatod az Isten igéjét, és egyszer megérted, hogy a bűnbocsánatról van szó, és egyszer komolyan veszed, és megcsinálod, amit Isten mondott, és kiderül, hogy olyan szabadsága lesz a szívednek, amit Isten lelke munkált ki benned. A szél fú, ahova akar, nem tudod, honnan jön, de a munkája, az látható lesz. Kedves testvérek, ezért a második üzenet, amit szeretnék a szívetekre helyezni, így hangzik, hogy fontos, hogy minél többször tegyük ki magunkat a Szentlélek munkájának. Hogyan lehetséges ez? Testvérek, ahol Isten igéje hangzik, ott mindig munkálkodik a Szentlélek. Ezért nincs rossz prédikáció. Nincs rossz igehirdetés, mert ahol felolvasták Isten igéjét, ott a Szentlélek munkálkodik. Tegyük ki magunkat minél többet annak, hogy a lélek munkálkodhasson, és ahol fölhangzik Isten igéje, ott mindig munkálkodik a Szentlélek. Mindig. Nincs olyan, hogy nem. A Szentírás használja a hajó képét is az egyházra, és azt mondja, hogy olyan az egyház, mint egy hajó, egy vitorlás hajó, amelyik a világ tengerén vagy a világ óceánján utazik. Ezen a hajón nincsenek evezők, testvérek. A vitorlást nem evezővel viszik előre. Azt jelenti ez, hogy nem a mi ötleteinkben és erőlködésünkön múlik, hogy a hajó megy vagy nem, hanem a Szentlélek viszi előre azt, a lélek ereje viszi előre azt. Aztán van úgy, hogy nem fúj a szél. Van úgy, hogy nem fúj a szél. Testvérek, nem kell erőlködni, nem is szabad, de imádkozni kell. És a vitorlát javítgatni kell. És várni, hogy Isten lelke mozduljon. Mert újjászületés csak a Szentlélek által van. A másik kép, amit használ a pünkösdi történetben, az a tűz képe. És itt bibliai áthallások sokasága van a tűzzel kapcsolatosan. Az első az, hogy a tűz tisztít. A Szentlélek az, aki rámutat, hogy mi a salak az életembe. Neki van hatalma elválasztani az aranyat a salaktól. De hogy mi a salak az életembe, azt a Szentlélek tüze választja el az életemtől. Ha valaki az Isten lelkével nem találkozik, akkor a salak anyagok ott maradnak benne, leterhelik Isten drága ajándékait. A Szentlélek tüze elválasztja a kettőt egymástól. Rámutat arra, hogy ez a salak, és ezt ki kell égetni. Ki kell, hogy kerüljön az életemből. Aztán a tűz világít. Kedves testvérek, egyre nehezebb tájékozódnunk ebben a világban. Isten szent lelke úgy világít, hogy Isten népe képes legyen tájékozódni ebben a világban. Annyi a zavar, a szellemi zűrzavar. És olyan sokszor tapasztalom, hogy komoly keresztény emberek is ennek a szellemi zűrzavarnak totálisan áldozatul esnek. Tökéletesen áldozatul esnek. És ebben a zűrzavarban nem találják meg a tiszta, egyenes utat, és a fejükben is zűrzavar van, meg a szívükben is zűrzavar van. Az egész hívő életük teli van zűrzavarral. Isten szent lelkének van hatalma megvilágítani azt, hogy megértsem, hogy ki vagyok én. Hogy megértsem, hogy kicsoda Krisztus. És hogy tájékozódni tudjak ebben a szellemi, lelki összevisszaságban, ami az élet ma. Isten szent lelke az, aki világossá teszi azt is, hogy mi Isten terve velem. Én nagyon sajnálom azokat az embereket, akik arról tudnak beszámolni, hogy fogalmuk sincs róla. Hogy úgy élik az életüket, hogy azt nem tudják, hogy mi Isten terve velük. Milyen jó, amikor valaki eljut oda, hogy világossá tette Isten már a számára. A lelke tűzi által, hogy mi a terve vele. Mert csak abba simulva találja meg az ember önmagával is, Istennel is a harmóniát. Aztán azt mondja a Szentírás tovább, hogy ez a tűz melegít is, akik kaptak szent lelket, azokból áradt Isten szeretetének a melege. Pál azt mondja, az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a szent lélek által, aki adatott nékünk. Mi most abban a korszakban élünk, amire azt mondja Jézus Krisztus, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Ugye ez a világ vége felé tartó életünk, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Mi ebben a korszakban élünk. Látjuk, hogy az emberek szívébe a szeretet hogy hidegül meg egymással szemben, egymás ellen félelmetes dolgokat látunk és hallunk, ahogy gyermek támad szülőre és szülő a gyermekére. Elképesztő dolgokat. A legaberáltabb szörnyűségeket lehet hallani folyamatosan. A szeretet meghidegül. Nagy szükség van újjászületett hívő emberekre, akikből árad Isten szeretete. És a harmadik kép a víz. A Szentlélek nem csak szél, nem csak tűz, de víz is. Testvérek, ott van a Szentlélek a keresztségben. Ott van az újjászületésben. Nikodémusnak mondja az Úr Jézus, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be semmiképpen Isten országába. Jézus maga köti össze a kettőt. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Jézus összeköti a kettőt. Amikor a samáriai asszonnyal beszélget, azt mondja neki, ha tudnád, ki mondta neked, hogy adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna neked élő vizet. Jézus megkülönbözteti ezt a kettőt, és azt mondja ennek az asszonynak, hogy ha ezt a kútból való vizet iszod, mindig megszomjazol, de van egy másik víz is. Ha ebből iszol, nem csak meg nem szomjúhozol, hanem örök életre buzgó víznek kútfeje születik benned. Mit jelent ez? Testvérek, azt jelenti, hogy valami Isten lelkétől való, mint a víz, átjárja egyszer azt, akiben lakozást vehet. Kitisztítja. Szabad utat készít arra, hogy tovább menjen az ő életén át más életek felé. Sokszor megtörténik az a keresztény emberrel, a hívő emberrel, hogy Isten lelkét vette már, Isten lelke, mint a víz, örök életnek a vize, benne elvégezte már a munkáját, és elindult kifelé, és mégis egyszer csak megakad, és nem folyik tovább. Nem megy tovább Isten lelke, pedig kútfeje lesz, élő víznek kútfeje lesz, onnan folyamatosan kéne folynia az élet vizének, a Szentléleknek áradni tovább mások felé. Ez az, amikor betlizünk otthon. Ez az, amikor csőd van a kereszténységünkben. Amikor úgy vagyunk keresztények, hogy abból senkinek semmi haszna soha nincs. Mert nem árad tovább. Mert nem megy tovább. Mert valamiért elakadt a Szentlélek vize. Nem tud tovább menni bennem. Nem tud átfolyni, átömölni másnak az életébe. Hogy azon formáljon, alakítson és változtasson. A Szentlélek vize először átjárja az életemet, aztán kiömlik belőlem, és indul mások felé. Ez a keresztény egyház története. Ez kellene, hogy legyen a hívő ember története is, hogy valami tovább árad belőle. Isten lelke. Bűnbánati hét estéjeim vagyunk. Meg kéne állnunk ma este úgy Isten előtt, hogy mi árad át rajtam, Uram? Mi árad át rajtam? A diáktársaim, az egyetemi barátaim, a munkatársaim, a családom, a szomszédok, a gyerekeim, mi árad át rajtam? Árad-e valami át rajtam? Vagy Isten valami csodálatos munkát elkezdett az életembe, de az élő víz elakad bennem, és nem megy tovább. Nem megy tovább. Mint a slag, amelyik megtörik. Áradna a víz. Várja is a szomjas föld, de nem megy tovább. Valamin elakadt. Arra bíztat bennünket igénk, maga a Krisztus Jézus is, hogy kérjetek Szent Lelket. Ezt tehetjük, és tegyük is. És várjuk, hogy jön Jézussal együtt az életünkbe, mint szél, tűz, víz. És végzi bennünk az Isten szerint éppen szükséges munkát. Vagy a tűznek kell, vagy a szélnek kell, vagy a víznek kell. Isten tudja. Kérjük és szánjuk oda magunkat erre. Imádkozzunk. Urunk, senki nincs, aki ismeri az emberi szíveket, a mi szívünket is, csak Te egyedül. És Te tudod azt, hogy a te lelked érkezésének vagy áradásának milyen akadálya van bennünk. És mert te tudod, kérünk, értesd meg velünk is. És add nekünk az engedelmesség lelkét, hogy amit megértettél velünk, abba engedjünk neked, hogy lelked beáradhasson az életünkbe veled együtt, Krisztus. És ha már a tiéd vagyunk, akkor hadd áradhasson tovább rajtunk keresztül a te erőd és hatalmad ebbe a világba. Könyörülj rajtunk, ezért jövel Szent Lélek, Úristen. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, néhány dolgot hirdetek a zárás előtt. Az első az, hogy holnap délelőtt 9-től 12-ig szeretnénk egy rövidített karbantartó délelőttöt tartani. Férfiakat, nőket, leányokat, fiúkat egyaránt várunk. Szeretnénk a helyiségeinket és az udvarunkat olyan állapotba hozni, hogy az méltó legyen ahhoz, hogyha készítenek nem csak a templomi istentiszteletről képeket, akkor ne kelljen röstelkednünk. Ezért kérem, hogy akinek van 2-3 órája, és eljönne szívesen segíteni, azt tegye meg, nagyon hálásak vagyunk érte. Erről a vasárnapról tehát újólag annyit, hogy jó lenne, hogy 3:10 körül itt lennénk mindannyian, 10 óra előtt 5 perccel be kell harangoznunk. A beharangozás végén az udvarba lesz egy rövid beszélgetés a főgondnokunkkal, és utána 10 óra 3 perckor jövünk be, és kezdődik az istentisztelet. 10-től 11-ig, 11 óra 00-ig megy a televízió fölvétele. Ami azt jelenti, hogy 11 órakor bárhol tartunk is az Isten tisztelten, ők lekapcsolják a villanyt, természetesen nem mozdulnak meg, mi folytatjuk az Isten tiszteletünket. Úgy hirdették meg ezt az Isten tiszteletet, hogy urvacsorás Isten tisztelet. Ami azt jelenti, hogy az a kérésük, hogy 3:45-re jussunk el az Isten tisztelet menetében odáig, amikor már az úrasztalától kezdődik az úrvacsorai liturgia. Ez azt jelenti, hogy azt a részt úgy gondolják, hogy még közvetíthetik, amikor végig mondjuk a liturgiát, és kezdődik az ünnepélyes úrvacsora vétel. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy miután minden Isten tiszteletünk 10-től 11-ig tart, hogyha 3:45-kor ugyan az Isten tiszteleti résszel végeztünk is, most nem fogjuk meghirdetni, hogy aki haza akar menni, menjen, mert letelik az idő azzal, hogy megvárjuk, hogy az emberek elindulnak haza. Hanem azt kérjük most tőletek, hogy mindenki maradjon itt 11 óráig az is, aki egyébként nem akar urvacsorázni. Mert meg lesz a lehetősége rá, hogy amikor vége van a közvetítésnek, ténylegesen megkezdődik az urvacsora, ő vagy nem jön ki urvacsorázni, vagy ezután, mikor indul az urvacsora, feláll és kimegy a templomból. Tisztelettel és szeretettel kérem azokat, akiknek mindig viszket a lábuk, és abban a pillanatban, hogyha elkezdődik az úrvacsora, futnak a templomból, mintha az ördöggel találkoznának, holott nem az ördöggel találkoznak. Nyilvánvalóan nem azokról beszélek, akik betegek, olyan gondjaik vannak, ami miatt lehetetlen tovább nekik itt maradni, hanem azokra, akik nyugodtan maradhatnának, de ők nem maradnak. Hogy tartsuk tiszteletben legalább most ezt a kérést. Ne adjunk rossz példát egyébként más templomok gyülekezeteinek se azzal, hogy spriccelünk kifelé, ahogy az úrvacsora szentsége szóba kerül, mert valami szörnyű dolog történhet ott, futás innen kifelé. Tehát nagyon kérem, hogy fegyelmezetten 11 óráig azok is maradjanak bent, akik egyébként nem fognak ezen a vasárnapon élni az úrvacsorával. Hirdetem a hétfői napunkat is. Pünköst hétfőjén megtartjuk az Isten tiszteletet, és zárójelesen mondom, hogy azt kérték, hogy a szokásos hirdetéseket ne mondjam el. Tehát a gyülekezetre tartozó iratterjesztés, bibliaóra, ezekről ne beszéljek. Olyanokat mondjak csak el a hirdetésekbe, mint az, hogy az úrasztala meg van terítve és hívogatunk, illetőleg még két olyan dolgot, amelyik túllép a gyülekezet keretein, és így lesz szó majd a pünköst hétfő esti Anima Soni koncertünkről, az ifjúsági zenekarunknak a koncertjéről, amelyik itt lesz a két épület közt, és nagy szeretettel várunk mindenkit, fiatalokat és nem fiatalokat egyaránt, nagy lelki épülésünkre volt eddig minden szolgálatuk, illetőleg hirdetni fogjuk majd a 19. vasárnapi kórus évzáró hangversenyét. De semmi egyebet, reformátusok lapja, iratterjesztés, hogy ne tessenek csodálkozni, hogy ezek most kimaradnak. Spórolni kell az idővel, és ezért azt kérték, hogy ez most kivételesen így legyen. Köszönöm a megértést és a türelmet, és köszönöm, hogyha testvérek megértik, hogy nagy dolog ez. Több százezer ember azt mondták, hogy 200 000 és 300 000 között nézik ezt az Isten tiszteletet. Hadd legyünk jó példa minden szempontból azoknak, akik ezt meg fogják nézni és hallgatni fogják. Köszönöm szépen. A kórusnak 3:45-re vagy mikorra? 8:30-re kell ideérni. Ugye ennek az az egyszerű ok, hogy hangpróbákat fognak velük csinálni, tehát föl kell állni, és itt bemikrofonozzák őket, és nagyon összetett munka lesz, mire belövik ezt a 40 tagú zenekart, vagy énekart, tehát nem véletlenül kell itt hosszabb időt tölteni. Jó. 462. számú énekünkkel fejezzük be, mind a három versét énekeljük el. 462, 1, 2, 3. áldás, békesség, Istenünk a viszontlátás.